Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve keressük ki, és így fennállva énekeljük 329. számú dicséretünk második versét. 329. számú énekünk második verse így kezdődik: Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus, parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az ígéket olvasom, amiben megparancsolta nekünk Jézus a keresztséget. Ezeket az ígéket Máté evangéliuma végéről olvasom. És hozzájuk menvé Jézus szól a nékik mondvám, nékem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok, és azt kérem, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a Szent Keresztség által tagjai legyetek a magyarországi református keresztjén anyaszentegyháznak? Ha igen, felejétek, akarjuk.
Akarjuk.
Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy mindent megtesztek azért, hogy megismerjétek a mi Urunk Jézus Krisztust, és készek vagytok erről vallást tenni. Ha igen, felejétek, ígérjük.
Ígérjük.
Most tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, a gyülekezettel együtt mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat. Hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és könyörögjünk együtt, így. Drága mennyei, édesatyánk, köszönjük neked a keresztség lehetőségét. Köszönjük Jézus Krisztus parancsát, ami azt jelenti, hogy te ezt akarod. Áldunk téged azért, hogy az az akaratod, hogy embereket elválasz önmagad számára, hogy szentté tegyed a gyermeket és a felnőttet, azaz, hogy a te tulajdonodba vedd az életüket. Könyörgünk hát most hozzád azért, hogy értsék szív szerint, és akarják a te gyógyító, védő, áldó jelenlétedet az ő életükbe. Kérünk értük, hogy vigyázz lépteiket, életüket, és vondd magadhoz közel őket. Cselekedd meg velünk ezt, édesatyánk, kegyelmedből. Így áld meg, kérünk, amit most teszünk, Jézus Krisztus nevébe és parancsára. Amen. Hasd meg a fejedet, a keresztnevedet kérem.
Edina.
Edina, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Keresztnevedet. Anna, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Közeledjetek az Istenhez, és az Isten is közeledni fog hozzátok. Amen. Gyülekezet foglaljó helyet és keresse ki 398. számú dicséretünket. 398. számú dicséretünket énekeljük végig mind az 5 igeversével. A 398. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényesüt.
A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom Máté evangéliumából, az evangélium 14. részének 22-től 33-ig terjedő igeverseiből. És mindjárt kényszeríti Jézus az ő tanítványait, hogy szálljanak hajóba és menjenek át előre a túlsó partra, míg ő elbocsájtja a sokaságot. És amint elbocsájtá a sokaságot, felméne a hegyre magányosan imádkozni. Mikor pedig beest veledék, egyedül voltak ott. A hajó pedig immár a tenger közepén volt, a haboktól háborgatva, mivel hogy a szél szembe fújt. Az éjszaka negyedik részében pedig hozzájuk méne Jézus a tengeren járva. És mikor látták a tanítványok, hogy ő a tengeren jára, megrémülének mondvám, ez kísértet, és a félelem miatt kiáltozának. De Jézus azonnal szól hozzájuk mondvám, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter pedig felelvén néki mondta, Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizekem. Ő pedig mondta, jövel. És Péter kiszállván a hajóból, járva le a vizekem, hogy Jézushoz menjen. De látva a nagy szelet, megrémüle, és amikor kezd vara merülni, kiállta mondván, Uram, tarts meg engem! Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét, megragadá őt, és mondanéki, kicsiny hitű, miért kételkedél? És amikor beléptek a hajóba, elállt a szél. A hajóban lévők pedig hozzámenvén leborulának előtte mondván, bizony, Isten fia vagy. Isten az ő igéjében szólal meg, és szólít meg bennünket, teremtményeit, embergyermekeit, és várja, hogy válaszoljunk. Az igéjére feleletképp jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és könyörögjünk együtt, így. Drága szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy összegyűjtötted a te népedet a világon mindenhol, hogy az Úr napját, a te napodat ünnepeljük. Köszönjük ezt a gyülekezetet is. Áldunk azért, hogy magad elé állítasz minket, hogy beszélj hozzánk és velünk. Olyan szívért esedezünk, Urunk, amelyik nem csak hallja, hanem meghallja, amit mondasz, és nem csak meghallja, hanem meg is cselekszi. Mozdítsd meg, Urunk, a szívünket, amely oly könnyen elcsügged, reménytelenné és hitetlenné válik, vagy megkeményedik. Könyörgünk most, Urunk, a szenvedőkért. Hívunk a szenvedőkhöz, különösen is a gyászoló családokhoz, akik köztünk vannak. Könyörgünk, Urunk, hívunk, Úr Jézus, légy ma velük, választ, vígaszt adva, kegyelmességet szerint. Jöjj, Urunk, mindannyiunkhoz, adj lelkünknek csendességet, értelmünknek figyelmet. Hívunk, jövel, Urunk Jézus. Amen. Az igehirdetésre készülve a 164. számú énekünk első versét énekeljük. A 164. számú dicséretünk első verse így kezdődik, Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására.
Thank you.
Az igehirdetés alap igéjét Máté evangéliuma 14. részéből olvasom, a 27. versből. De Jézus azonnal szóla hozzájuk, mondvám, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvérek, minden embernek van egyfajta látása Istenről. Akár hívő, akár templomba járó, vallását gyakorló, akár nem, mindenki gondolkozik arról, hogy kicsoda az élő Isten, és hogy milyen is Isten. Meggyőződésem, hogy a legtöbb hitét nem gyakorló, nem templomos embernek az Isten képe ószövetségi színezetű. Nem bibliátlan tehát, de ószövetségi típusú és nagyon is szubjektív. De talán sok templomos ember is így van ezzel. Ami pedig nagyon leegyszerűsítve így hangzik, Isten velem szemben olyan, amilyen én vagyok a tetteimben. Ha rosszat teszek, megbüntet. Ha jót teszek, Isten megjutalmaz, megáld. Isten a jó embert szereti, a gonosz embert nem szereti. Ha Istennek engedelmesen élek, akkor egészen bizonyosan megkapom azokat a dolgokat, amiket vártam és várok az életben, ami nekem fontos. Ha pedig neki nem engedek, akkor Isten megbüntet. Isten tehát olyan, hogy a jókat jóval elégíti meg, a rosszakat pedig megbünteti. Kíváncsi volnék, hogy milyen a református emberek Isten képe. És hogy egy kicsit tegyük rögtön személyesebbé, vajon milyen a te Istenről alkotott képed? Mit gondolsz őről, hogy ki ő és milyen ő? Talán bizony mi is úgy gondoljuk, hogy ha valami nagy baj ér minket, akkor ez azért történt, mert valamit a mi életünkben végzetesen elrontottunk. Talán valami nagy bűnt követtünk el, különben Isten nem tenné ezt meg velem, vagy nem engedné, hogy megtörténjen az, amiben benne vagyok. És most én bűhődöm. Ez a dráma csak azért történhetett meg, mert bizonyosan valami nagy bűnt követtem el Isten ellen, és engedetlen voltam. Ezért ő válaszképpen, mert ilyen, elfordul tőlem. És most én bűhödök. Pedig testvérek, új szövetséggel a kezünkben ez nem egészen így van. Nagyon sok forrása lehet annak, hogyha valamilyen fizikai, lelki, testi, magánéleti, családi, munkahelyi nyomorúság szakad az életünkre. És bizony gyakran semmi köze nincs ahhoz, hogy mit tettünk, vagy mit nem tettünk meg a mi életünkben. Nézzétek csak ezt az imént olvasott történetet. A viharba, halál félelembe jutott tanítványok nem azért kerültek viharba, és ebbe a rettentő élethelyzetbe, mert engedetlenek voltak Istennek. Sőt, éppen, hogy engedelmeskedtek Istennek. Éppen, hogy engedelmeskedtek az Úr parancsának. Így olvastuk, Jézus pedig kényszerítette az ő tanítványait, hogy szálljanak be a hajóba, és menjenek előre át a túlsó partra. A tanítványok pedig engedelmesek voltak. Bizony, néha mi is viharos tengeren találjuk magunkat. Hányan élték át ebben a gyülekezetben is, hogy hitből igent mondtak egy szolgálatra. Megtusakodták Isten előtt, és azt mondták, igen, Uram, én ezt vállalom. És aztán csalódtak. És aztán olyan utakra kerültek, amire nem gondoltak akkor, mint amikor hitből igent mondtak egy szolgálatra Istennek. Hányan álltak az úrasztala előtt, megesküdve a másikkal, tiszta szívvel, teljes Isten iránti bizalommal, hogy jól döntöttek a férjükkel vagy a feleségükkel kapcsolatosan,
És aztán becsapva érezték magukat, amikor jött a vihar. A dráma, a törés, a szakadás és a fájdalom. Milyen sokan élték meg, hogy hitből ráléptek egy útra, egy nem népszerű útra, egy nekik nem kényelmes útra. Hitből döntöttek, hogy igen, Uram, és mégis keserűség és csalódás várta őket. Bizony gyakran viharos tengerre kerül az életünk, testvérek, akkor is, hogyha nem engedetlenek, hanem engedelmesek voltunk, és hitből vállaltunk egy utat. A mai történetünk első üzenete éppen ezért ebben áll, hogy a Jézusnak való engedelmesség nem garantálja, hogy az életünknek nem lesznek viharai. Kedves testvérek, ilyenkor, amikor az életünk hajóját elkezdi rázni a vihar, természetes emberi reakcióként félni kezdünk, vagy rettegni. És a félelem soha nem jó tanácsos. Amikor a 12 elindul a hajóval a túlsó part felé, és aztán jön a vihar, mindent elfelejtenek. Néhány órával azelőtt Jézus 5000 embert vendégelt meg a szemük láttára. Látták a csodáit. És korábban is látták már Jézus hatalmát és csodáit. De a félelem tárgyára vonja a figyelmüket, és mindent elfelejtenek. Amikor megrázza az életünk hajóját egy nagy vihar, nem tudunk a küldőre figyelni, csak a viharra. Amikor nagyon megrázza a mi életünket valami, akkor az a valami mindig erősebb, mint akinek hiszünk, akiben hiszünk. Elfelejtjük Jézust, a csodáit az életünkbe, az ígéit, az ígéreteit, az eddig vele megélt tapasztalatok áldásait és mindent, úgy tud rázkodni és szakadozni az életünk hajója. Testvérek, ezzel együtt jár, a félelemmel együtt jár, hogy lelkileg a hívő ember ilyenkor megvakul. Nem jól mér, és nem jól lát. Tapasztaljuk, hogy a hullámok és a szél számunkra legyőzhetetlenek, és nem jut eszünkbe a félelemtől, hogy Jézus nagyobb ezeknél, és testvérek, a félelem és a hitetlenség kéz a kézben járnak. A félelem és a hitetlenség kéz a kézbe járnak együtt. Ezekben a pillanatokban van egy nagy bajunk, és számunkra van egy nagyon kicsi, erőtelen és tehetetlen Jézus. A tanítványok is ezt érezték. A tanítványoknak is ezen az úton kell menniük. A jó hír mégis az, hogyha Isten nem oldja meg a problémát, a bajt, úgy, hogy megszünteti, ahogy mi szeretnénk, akkor a szenvedés, a probléma és a baj között felbukkam. És úgy rendezi a dolgokat, hogy a hajó törést szenvedett hitem megerősödjön. Amikor az ember szívét átjárja a félelem, a fájdalom, a csalódás, úgy érzi, hogy más emberekhez képest egy elesett, elveszett, süllyedő értékrendjében, értékében csődös ember. Egy bukott ember. Testvérek, a második üzenet abban áll, hogy hirdetem, hogy nem így van. A félelem, ha ezt is láttatja velem, hogy én kevés vagyok, hogy én csődös vagyok, hogy én reménytelen eset vagyok, nem ezt jelenti. Nem te vagy a legreménytelenebb élet. Csak arra emlékeztet, hogy esendő ember vagy velem együtt. Csak arra emlékeztet, hogy törékeny emberek vagyunk mind.
És elfelejtettük, hogy az életünk mindenestül Isten kezében nyugszik. Ilyenkor elfelejtjük, hogy van, aki nagyobb a viharoknál, hogy van, aki látja az ügyeinket. Feltámadott Jézus a mennyből ezt üzente Jánoson keresztül az akkori gyülekezeteknek. Tudom a te dolgaidat. Testvérek, Jézus tudja a mi dolgainkat, ismeri a hányattatásainkat, a nyomorúságainkat, a szegénységünket. Nem vagy hát csőttömeg, senkinek nem kellő és árva. Ember vagy, és mindenestül velem együtt kegyelemre szoruló, törékeny ember. Ezek a megpróbáltatások formálják át a hívő ember életét. Ezeken a csatákon át születik a győzelem, és formálódik, testvérek, egy új minőségű hit. És nézzétek ezt a háborgó vizet, ami szönni nem akar, ami a tanítványok számára az elveszést hirdette, Jézus számára út volt hozzájuk. És ebből következik a harmadik üzenet. A bajok, a gondok és terhek nem azt jelentik, hogy elhagyott az Isten. Bármilyen sötét is van, bármilyen nehéz is, bármilyen nagy is legyen a baj, nem látjuk, de attól nem hagyott el minket Isten. A tanítványok sem látták Jézust. Éjszaka volt. A tenger fölött hatalmas sötét fellegek voltak. Igen, van olyan időszaka az életünknek, hogy így kell járni. De hiheted, ha nem is látod, ahogy ők se látták. Ő nem hagy el. Mikor kitört a vihar, Jézus hol volt? Ő fönt a hegyen, és imádkozott az Atyához. Értük. Szabadulásért, látásért, erőért, új hitért, új életért. Mikor kitör a vihar, a tanítványok nem látják Jézust a vihartól, a félelemtől, a lelkileg megvakult állapotuktól, de Jézus emlékezik rájuk, nem felejti el őket. Míg ők küszködnek a tavon, Jézus könyörög értük fenn a hegyen az Atyához. Ha nem is látjuk őt, tanuljunk meg bízni benne. Tudod, hogy Jézus érted is imádkozik? Jézus pontosan tudja, hogy vannak a hívő ember életében olyan életszakaszok, amikor a vihar olyan nagy, hogy imádkozni sem tud már. Mint a tanítványok. Nagy viharban nekik sem megy. Ezt olvassuk a Jánosi levélben, az első Jánosi levélben. Van szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Aztán Jézus az ima után elindul a tanítványai felé. Indul ezekhez a megrettent, hajóba zárt, vihar által szorongatott, körbevett tanítványokhoz. Jézus neve ezt jelenti, szabadító. A negyedik üzenet abban áll, testvérek, ezt a kérdést föltesszük, hogy kinek is látjuk a közelgő, szabadító Jézust. Kinek látjuk azt a Jézust, aki föl-föl bukkan a szenvedéseink és félelmeink között? Mert ahogy mondtam, a félelem oly könnyen beszűkíti az értelmet, torzítja a látást. Nézzétek, a 12 kísértetnek nézi mesterét. Kísértetet láttak. Nem a megoldást, nem a szabadítót, hanem még jobban összekuszálódnak ott belül, mert Jézust, a tengeren közeledőt kísértetnek látják. Pedig az áldott jön, és áldást hoz, és ez a Jézus jön mindenen át.
át a viharom, félelmem, bajon át.
Hol jön Jézus?
A viharos tengeren át. És kedves testvérek, életre szóló tanítás nyer ez a 12 apostol. Soha nem fogják elfelejteni ezt a történetet. Mert Jézus tettében ott van, hogy át lehet menni a viharokon, hogy fölötte lehet maradni a víznek, és nem kell elsüllyedni, hogy meg lehet maradni a viharban. Jézus mindenen átjön miattunk. Olyan sokféle módon keresi az életedet, az életemet. Keres minket mindenek előtt a Biblia olvasásban, az igén, az írott igén át. Keres minket az igehirdetés hallgatásán át, most is. Keres bennünket és jön a látható igén, az úrvacsora szent jegyein keresztül. És igen, közeledik hozzánk a saját sorsunk hullámverésein keresztül is. Testvérek, mindenen át, hogy megmentsen minket, hogy megerősítsen, hogy győztessé tegyem a benne való élő hitre és reményre ébresszem minket először vagy újra. És végül az ötödik, az utolsó üzenet így hangzik. Ahhoz, hogy megkaphassuk az Istentől nekünk rendelt legjobbat, ami szerinte a legjobb, szembe kell mennünk azzal, amitől vagy akitől félünk. Ezt látjuk Péter apostol tettén keresztül. Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizekem. Ő pedig mondta, jövel. Testvérek, a 12-ből egy szembe megy a félelmével. Attól, ami szorongatja, attól, amitől retteg, szembe megy vele. Péter pedig járni kezd a vizem. Péter inkább akart Jézussal lenni a háborgó tengerem, mint a tanítványtársakkal a hajóba. Péter biztonságosabbnak ítélte a viharos tengert Jézussal, mint a hajót Jézus nélkül. Ezért kilép a csónakból, és Jézushoz indul, Jézus parancsára hittel. Kedves testvérek, a magunk útjaira nézve is igaz, hogy akármilyen hittel is indulunk el valamibe, nagyon könnyen elbizonytalanodunk. Szinte mindig eljön egy pont, amikor az ember szíve megremeg, és elbizonytalanodik. A vihart nézve, a nehézségeket látva eszünkbe jut. Mi lesz, ha nem sikerül? Mi van, ha nem tudom az utat végigjárni? Mi van, ha rosszul gondoltam? Mi van, ha rosszul hittem? Lehet, hogy mégsem járható az út, amit a kezdetekkor hitből úgy láttam, hogy az. Péter hallotta a hívást, és ment. Aztán neki is eszébe jutott. Lehet, hogy nem fog sikerülni. Lehet, hogy nem érek el Jézusig. Hite másodszor is hajótörés szenved. Mikor is? Azt írja az ige, amikor a tekintetét a nagy szél felé fordította. Testvérek, mindig akkor történik ez a hívő ember életébe, amikor a tekintetét leveszi Jézusról. Akkor következnek be az újbóli süllyedések. És kétségbe esetten kiált most, Uram, tarts meg engem! És a megtartó kinyújtja kezét, és megtartja. Nem is olyan nagyon régen egy nagyon komoly, hívő, keresztény ember elvesztette a kisfiát. És kérdeztem tőle, hogy vagy és hogy tudod földolgozni ezt a megmagyarázhatatlan drámát. Ezt válaszolta. Ha Jézuson keresztül nézem a gyermekemet, rendben vagyok. ha csak őt nézem, süllyedek. Megpróbálom az Úrban nézni. Amikor levesszük a tekintetünket Jézusról, akkor mindig látjuk az életünk viharait, kétségbe esünk és süllyedünk. De ha hozzá kiáltunk, ő megtart, mint Pétert is. Belépnek a hajóba, a vihar elcsendesedik, és imádni kezdik Jézust az ő tanítványai. Mert kedves testvérek, Jézus az övéi közül senkit nem hagyott, és senkit nem hagy elveszni. Indulj hát Jézus felé ránézve, hittel, bármi történik is, ha az övé vagy. Nem hagyja, hogy elsüllyedjen az életet hajója. Átértek a túlsó partra, és imádták őt. Befejezem azzal, hogy az emlékezetekbe idézek egy gyönyörű szép evangéliumi éneket, amit a kórusunk időről időre énekel, itt a gyülekezet előtt is. Az Úr csodásan működik. Ennek az utolsó verszaka így szól, és ezzel zárom az igehirdetést. Ne félj tehát, kicsin csapat, ha rád felleg borul. Kegyelmet rejt, s belőle majd áldás esője hull. Bízzál az Úrban, rólad ő meg nem feledkezik, sorsod sötétlő árnya közt, szent arca rejtezik. Kívánom, hogy mindannyiunknak valóságá tapasztalattá legyen. Ezért imádkozzunk. Dicsőítünk, magasztalunk és imádunk mi is, szerető Úr Jézus, hiszen olyan sokan ülnek itt, ezeken a székeken, akik tudják, mit jelent az igazi életvihar, akik pontosan tudják, mit jelent bezárva lenni félelem és halálfélelem tengerén, kilátástalanul az életük hajójába. Köszönjük, hogy olyan sokan mégis elmondhatják, hogy van megtartó Jézus, hogy amikor a legreménytelenebbnek látszott az élet, akkor is volt megtartó, szabadító, reményt adó, és ezzel valami új minőségű hit felé terelgető, szeretgető Krisztus. Köszönjük, Urunk, azt a végtelen irgalmat, hogy amikor az életünk küzd valahol a tó közepén, és mi úgy éljük meg, hogy majd-majd elsüllyed az életünk hajója, akkor te imádkozol kimondhatatlan könyörgésekkel az Atyához. Köszönjük, Jézus, az értünk mondott közbenjáró csodálatos imáidat. Hányszor elfelejtkeztünk mi róla. Hányszor a félelem elfojtotta szánkból a szót. Milyen sokszor volt, hogy nem jutottál eszünkbe. Köszönjük, hogy te könyörögtél és könyörögsz a mi életünkért. És köszönjük, Jézus, hogy oly sokféle módon kerested és keresed az életünket. Az olvasott igében, a hirdetett igében, a látható igében. És bizony, sokszor a saját hullámverte életsorsukon keresztül is. Köszönjük, Urunk, hogy a tieid közül senkit nem hagytál, és nem hagysz elveszni. Légy érett áldott, Urunk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Amen. A gyülekezet foglaljó helyet és a hirdetéseket hallgassa meg. Hirdetem a testvéreknek a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmaink, kedden 10 órától asszonyórát tartunk, este 6 órától férfi bibliaórát. Szerdán 7:30-tól kóruspróbánk van, csütörtökön 10 órától bibliaórát tartunk, este 6 órától a kisifi, pénteken 5 órától a minifi, pénteken este 6 órától a nagyifi tartja bibliaóráját. Vasárnap 10 órától istentiszteletet tartunk, gyermekistentiszteletet is vele párhuzamosan, és gyermekmegőrzést is vállalunk. 12:30-tól a kórus próbál. Hirdetem a Református Zenei Fesztivál 3 napos program sorozatát. Május 23-a és 25-e között a 9. kerületben több helyszínen várják az érdeklődőket. Hadd emeljem ki, hogy 24-én szombaton 16 órától a Bakács téri nagyszínpadon az Anima Sony zenekarunk is szolgál. A program sorozat minden eseményéről olvashatunk a hirdető táblára kitett tájékoztatón vagy a gyülekezetünk honlapján. Gyászoló testvérek érkeztek közénk, az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Palágyi Mihály testvérünket, aki 55 esztendőt élhetett. Jézus Krisztus mondja, aki hisz én bennem, ha meghal is él. Isten adjon vigasztalódást a közénk érkezett gyászoló testvéreinknek. Nemzeti imádságunk a himnusz éneklése előtt záró énekünket keressük ki. 478. számú dicséretünk a záróénekünk, ennek az első versét énekeljük. A 478. számú énekünk első verse így kezdődik. Ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad.